ezt olvassuk, hálát adok neked, hogy meghallgattál és megszabadítottál. Jézus, Jézsua szabadító. A keresztényeknek ő a szabadítója, ő a megváltója. Miből? A bűn hatalmából, az örök halálból és az ördög erejéből. El tudod-e mondani, testvérem, hogy te egy megszabadított ember vagy? Hogy a szívedben ezt érzed, hogy téged az Isten ezekből megszabadított? El tudod-e mondani velem együtt azt, hogy ami az előző ige összefüggésében is, hogy megbocsátattak az én bűneim? Hogyha most nekem nem haza kell mennem a Batthyány, vagy a Petőfi, vagy a Béke, vagy egyéb útba, hanem az Úr elé kell megállnom perceken belül, el tudsz-e menni békességben? Így, hogy Uram, békességem van veled és embertársaimmal, mert megszabadítottál. Ha nem, akkor ezért vagyok itt. Isten ezért hívott el erre a mai napra is, hogy halljam a szabadulás evangéliumát, örömhírét és jó hírét. Mert akkor az életem hála lesz. Tehát hálát adok neked, hogy meghallgattál, megszabadítottál. Nem akármikből szabadította meg, ugye a 118. Zsoltár íróját is az Isten. Gondoljunk erre. Ugye őszintén Isten előtt. Ezen belül ugye az előző téma így hangzott, hogy bűnösként Isten előtt, és a második téma, amit kaptam, ez a szolgálathoz új lappal küldöttként az emberekért. Mindegyik nagyon izgalmas, fontos, hangsúlyos része a mondatnak, mindegyik mondatrész, tehát új lappal küldöttként az emberekért, és a Római Levél 12. fejezete adatott számunkra igeként. Az első verseket bevezetőről olvasom. Persze azért gondoljunk arra, hogy ez a Római Levélnek már a közepe, több mint a felénél tart Pál apostol, akkor Szentlélek által írja ezeket a gondolatokat, és ha más nem, gondoljunk az előző ige szolgálat összefüggésében a Római Levél 6. fejezetére, ahol arról ír Pál, hogy be kell krepálnia az óembernek, meg kell fulladnia, meg kell halnia, nincs kecmec, nem lehet magyarázni a mi bűneinket, nem lehet mellé beszélni. Nem lehet az evangéliumból valami liberális, humanista löttyöt, főzeléket csinálni, mert nekünk evangéliumra van szükségünk. Arra, hogy az áldott orvos helyesen és jól diagnosztizáljon. Hogy mondja meg, hogy mi a baj az én házasságomnak, mi a baj az én család életemnek, mi a baj, ha van baj, mert van baj a gyülekezetben, egyházban, társadalomban, világban. Az áldott orvos közeleg, a drága főpap Jézus énekelték, például múlt héten Kárpátalján a testvérek, akikkel együtt voltam, vagy énekelték tenkén románul azok, akiket Isten megáldott arra, hogy magyarként románok felé szolgáljanak. Az áldott orvos közeleg, hát csak közelegne a mi egyházunkhoz, és rátapintana oda, ahol baj van, hogy gyógyítson, hogy adjon terápiát, adjon rehabilitációt, hogy legyen új lap, mert az új lap az, mi az, hogy új lap? Hát az új lap az tiszta lap, az tiszta lap, az hófehér lap. Ugye a bűneitek skarlátpirosak is, mocskosak, undorítóak, rettenetesek. Egyik beköpte a másikat, árulók voltak az egyházban, és a többi. És házasságban gazemberek vagyunk, hazudunk, megcsalunk, hűtlenek vagyunk. Annak okozunk fájdalmat, akit szeretünk, aki mellettünk áll, stb. Rosszabbak vagyunk, mint az állatok megtérés nélkül, mert az állatok tudatosan nem okoznak fájdalmat. Mi gonoszak vagyunk, igen, romlottak vagyunk, ahogy hallottuk, és ez Dánielre rászakadt, hogy így nem lehet tovább menni. Vagy lehet, de az lesz, ami még nyugatabbra, hogy kiürülnek a templomok, és ma reggel ugye bemondja a rádió, hogy hát most már a kormány is beadja újra ezt a marhasságot, ezt az istentelen, embertelen, családellenes gondolatot, hogy fogadjuk el a két férfi vagy a két nő együtt élését is családi jellegűnek, és akkor oda tették ma reggel, és megerősítették, hogy a norvég evangélikus egyház is megszavazta. Nagyon jól tudja a gonosz, hogy ezt hogy kell idézni, és mikor, és milyen összefüggésben, és hogy ki volt az az egyházi ember esetleg, aki beszólt a híradáshoz, hogy tegyétek csak mellé, hogy a norvég evangélikus egyház zsinata is 80 tagból 51-en ezt megszavazták. sátáni, ördögi, diabolikus ügyek ezek és dolgok ezek, amik közegében élünk. Mi az, hogy új lappal? Ma reggel kibontom a zsinatra kapott borítékot, és egy jelentős anyag benne, ugye az ügynök bizottságnak a jelentése, és nincsenek benne nevek, tehát semmi szaftosat nem fogok mondani, hanem jó, bőséges anyagot hoz ez a bizottság, ugye, mert össze-vissza dobálóznak sötét háttérerők, felmelegített, ahogy hallottuk a héten például hibernálásból felolvadó titkosszolgálatok, ügynökök újra dolgoznak, meg hát nem is hagyták abba, természetesen a történelmiházakban, történelmi pártokban, első renden, van elhárítás, van ma is megfigyelés, sok minden van, és megdöbbentő volt azért nekem is azt olvasni, hogy az az irányzat, az evangélikus kie, aminek édesapám laikus igehirdetője volt, és ő, mint iparos ember, több száz embert gondozott évtizedeken keresztül, bibliórákat tartottak, és pedig mellékesen 12 gyereket fölnevelt, meg gyümölcsöskert, meg tehén, meg sok minden volt, de ő mindig valakivel beszélgetett, hordozta őket, bibliórákat tartott, és a többi. Hát írja a jelentés, hogy legalább 10 egyházi személy figyelte meg ezt a közösséget is. Én ebben nőttem fel, ebben születtem, szigorúak voltak, és volt némi tehát túlzás is ebben az irányzatban, de más nem volt, mint bibliaolvasás. Azt mondta apám, hogy Isten gyermeke legyél, ne legyenek istentelen barátaid, és nem volt ott se politizálás, se semmi. Komoly keresztények voltak, hibákkal, mint ahogy mindenkinek vannak hibái. De hogy egy ilyen bibliaolvasó, szerencsétlen kis közösséget papok besugjanak, hát gyalázat, szörnyűség, legalább 10 vállalkoztak erre, hogy róluk jelentsenek, és a többi. Tehát ez is, és ezek a bűnök messze menő bent vannak, zsigerekben vannak, fárasztanak, lebénítanak embereket. Tudjuk mi ezt, testvérek, hogyha egy bűnnel kiegyezünk a mi életünkben, különböző bűneink vannak, egyel kiegyezünk, az minket elgyengít, meggyengít. Nem lesz hiteles a prédikáció, nem lesz. Hát hogy lehet szőlőtermő vidéken, ahol a félpresbitérium alkoholizál, és a lelkésznek is a szőlőjét ők csinálják, hogy lehet hitelesen akár a szószékről, az alkoholbetegségről beszélni? Magyarországon több mint 1 millióan ilyen betegek, és ez annyit jelent, hogy naponta folyamatosan legalább 3-4 millió ember életét direktbe érinti ez. Tehát ez csak egy példa arra vonatkozólag, hogy kiegyezünk, kész kezet most. Te ügynök voltál, nálunk szőlőtermesztés folyik, nálunk nincsen, nem szakadunk meg, mint presbitérium a falu misszionálásáért, gyülekezetért, és a többi. Kész kezet most. Te is gyarló vagy, én is gyarló vagyok, nézzük el egymásnak, és a többi. De így ebből élet nem lesz. Ebből nem lesz új lap, nem lesz tiszta lap. Engem nagyon mélyen érintett például az, hát leginkább az, amikor Isten ezeket nekem személyesen elmondta, és elmondja, és józanít, és bizonyos értelemben, hogyha az ember nem hallgat rá, akkor akár sarokba is szorítja, és kegyelemből, szeretetből megenged életünkben nyomorúságokat, kohót, tüzet, sok mindent, hogy ne így menjünk el, mert ő ennyire kegyelmes, hogy az ő megbolondult, önigazoló gyermekeit megpróbálja kihozni ezekből a bűnökből, bajokból. De utalok arra, amit az előbb említettem, amikor Dávidnál olvasom az 51. Zsoltárban azt, hogy taníthassam utaira hűtleneket. Na hát, ezt mi tudjuk, különböző módon megvan az igazságérzetünk, és hogy tanítanánk a hűtleneket, okoskodnánk, tanítanánk, prédikálunk, meg beszélünk sok mindenről, pártokról, társadalomról, egyházakról, anyósomról, menyemről, és tehát tanítani tudunk, úgy észreveszik a bűnöket, bajokat, de Dávid előtte azt imádkozza, hogy de én hűtlen voltam. Tehát Dávid ezt kimondja, hogy én voltam a hűtlen. Tulajdonképpen gazember, lókötő, csavargó, parázna, istentelen voltam. Pedig ő volt a felkent szent király, egyházi és állami vezető, és tényleg tekintélyes, komoly személyiség volt. És Szentlélek által érzi Dávid, hogy itt nem megy így tovább. Nem mehet ez így tovább. Akkor hallja neki küldött szent igét, hogy te vagy ez az ember. Te vagy ez az ember. Ne prédikálj, ne papolj, hagyd abba, te vagy ez az ember, aki halálra méltó, aki miatt nem távozik el a fegyver Dávid házától, aki miatt meg fog halni az a baba, aki egy csomó család életébe belemásztál. Körülbelül 50 elvált lelkészünk van, és nem ítélkezem, de mennyi fájdalom, mennyi baj, mennyi nyomorúság van ebből a mi gyülekezeteinkben, és hát nem meg a presbiterek és egyáltalán, mi mindnyájan. Tehát ez nem játék, ez nem kis dolog, ami a Dániel 9-ben is elhangzott. Tehát Dávid csak azért tudja tanítani a hűtleneket, mert elmondja ő is, hogy én is hűtlen voltam, én is gazember voltam, én is kettős ügynök voltam, én is szolgáltam Krisztusnak és Pilátusnak. Ugye gondoljunk csak a zsida versre, hogy nem lehet egyszerre Krisztusnak és Pilátusnak szolgálni. Nem lehet, nem megy. Az paráznaság, prostitúció, és ebből csak enerváltság, gyengeség lesz. Tehát az új lap az a tiszta lap, és az teljesen tiszta, hogy mosd meg engem, Uram, fehérre, hófehérre mossál. Mert a lakodalmas csigalevesben elég csak egy kanál kaka, testvérek. Elég. Vagy egy kis csepp arzén és a többi. Ne magyarázzuk. Tudom, miről beszélek. Tudom, hogy igaz. Isten igéje igaz. Ő azt akarja, hogy szentek legyetek, tiszták legyetek. Ne magyarázzátok a dolgokat. Néhány nappal ezelőtt lelkész konferencián vagyok, és az egyik testvér előadja a homoszexualitásnak az elfogadásával kapcsolatos gondolatait, a másság elfogadása. Egy órán keresztül, okosan, intelligensen, fölkészülten, és hazugság az egész, gazemberség, istentelenség. Nem igaz. Ugyanakkor ez a testvér elmondja, hogy ő már mindenben bizonytalan. Ő nem tudja, hogy ki az Isten. Ő nem tudja, hogy ő kicsoda már, ő nem tudja, hogy a másik ember kicsoda, ő már semmit nem tud. És elmondja, de még Jézus, ugye Jézus. De Jézusról is sokszor ezek az irányzatok úgy beszélnek, akik mindenféle bűnt elfogadnak és megmagyaráznak, és nem kiáltanak, és nem sírnak, és nem akarnak megtérni, hogy az a Jézus, tehát nem értjük az Istent, mert a szigorú, meg a proféták, reformátorok, stb. De hát a Jézus, ez a szelid, drága Úr Jézus, aki mindig mindenkit elfogad. Idáig jutnak el, na most ez hamis Krisztus. Ez hamis Krisztus. Ez hazug Krisztus. Ilyen Krisztus nincs. Ez az ő meséjében van. Az ő magáltal gyártott Krisztus. Ez nem Krisztus. Ez hamis Isten. Ezek nem akarnak tudni arról. Nem is, tehát ez az én testvérem, sem beszélt arról, hogy van szabadulás, van bűnbocsánat, van gyógyulás. Én tudom, hogy vannak homoszexuálisok és mások is, akiket ez terhel, akiknek fáj, akik szégyellik, akik szeretnének gyógyulni. Elmegy a lelkészhez és azt mondja, hogy nem baj, megáldalak. Mit áldasz meg? Mit áld meg? És hogy fog ő megállni az Isten előtt? Őrület. És ebben most a mi egyházunk is benne van. Jó, nem mindenki, és nem mindenütt. De szépen jön előre ez a tendencia, ez a vonal. De hát ez csak egy a kiragadottak közül, mert nem ez a mi fő gondunk, de jellemző a sátán munkájára. Tehát hogy tudunk mi küldöttként az emberekhez menni, ha mi magunk vagyunk sárosa? Hogy tud úgy műteni egy orvos, ha nem mosakszik be? Testvérek, én magam is nagyon esendő, nyomorult ember vagyok, de én nem tudok egy ilyen alkalomra eljönni, hogy ne esnék térdeimre a dolgozó szobámban, hogy Uram, semmi vagyok, hát könyörülj rajtunk. Hát én mit tudok? Én semmit nem tudok mondani. Miénk orcánk pirulása. Hát te vagy a mi Istenünk. Ne hagyj el minket, ne hagyd el ezt a nyomorult egyházat, nyomorult népet. Hát elsodortatunk teljesen. Egy olyan ország, ahol démonikus törvényeket hoznak meg. Egyik, a múlt évben a Lombik Baby programot megfojtjuk, tehát ahol esetleg lehetne segíteni egy-egy baba megszületésében, ha jól tudom, néhány lelkész családban is születtek így gyerekek, de meghozzuk a meddővététel törvényét, hogy 18-es magyar lányok akár egész életükre tegyék magukat meddővé. Hát mi van ebben az országban? Hát nem veszük észre, hogy ezek sátáni dolgok, életellenes ügyek, hiszen itt az igében az, hogy ne igazodjatok a világhoz, hát igazodunk. Tehát pont erről van szó. Tehát Római Levél 12. fejezet, az Isten irgalmára kérlek tehát titeket, testvéreim, hogy okos Isten tiszteletként. Tehát nem templomba járás, nem igaz, a sátán is jár templomba, a templom keresztül elkárhozni is lehet, a tested legyen a templom, amely megszentelődik. És a templomban halljuk meg ezeket az igéket. De milyen érdekes, hogy mi is most éppen egy kultúrházban vagyunk, és attól ez még Isten tisztelet, ige hirdetés, de itt is azt halljuk, hogy az én testem, az én egész lényem kell, hogy legyen Isten lakozásának helye. Tehát az én testemet, egész lényemet szánjam oda Isten tiszteletként, logikus, értelmes Isten tiszteletként, élő, szent áldozatul, amely tetszik az Istennek. És ne igazodjatok a világhoz. Hát ma tökéletes igazodás van. Miért ma, most 2007-ben kell hallgatnom nekem is lelkész konferencián azt, hogy a homoszexualitással nincs probléma? Miért ma? Hát miért? Mert a világ nyomja, és az egyház folytatja, követi. Micsoda dolog? Mi van, ha az egyháznak ellen kellene állnia? Csak megint lapítunk, félünk, sunyítunk, hogy kapunk-e állami pénzeket, megkapjuk-e a hitoktatói pénzt, és a többi, és a többi. Nem merünk megszólalni. És akkor ez a nyomás rajtunk van, és akkor megyünk a világgal együtt. Ezen a téren, de hát sok más téren is. Tehát ne igazodjatok-e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes. Emlékszem, egyszer kérdezte ugyanez az atyafi, hogy ő nem tudja, hogy Jézus mit mondana két férfi homoszexuálisnak. Nem tudja. Egyébként ez az, aki ezt mondja, ez egy lelkész. És mondom neki, szerinted egy Szentlélek által megvilágosított székely parasztember mit mondana erre? Ő azt nem tudja. És mondom, Jézus szerinted mit mondana? Ő azt sem tudja. Akkor erre azt mondtam, tudod mit? Akkor le kell húzni a redőnyt. Hát elmegyek a fogorvoshoz is, összetesz, szétcsapja a kezét, azt mondja, ő nem tudja. Hát ő nem tudja. Nem tudom, hogy mit mondjak el. Akkor minek fogorvos? Akkor térjen meg, akkor tanuljon. Ukrajnában, ugye Kárpátalján voltam, és elmondják egyik bőszkemény székely eredetű református gyülekezetben, most a szelidebbik verziót mondom, fiatal lelkész oda került, nem volt jogosítványát, a presbitérium vett neki. Tehát ott így mennek a dolgok. Vett egy jogosítványt. De ez még, ugye, de ez se annyira szelid, mert hát a szerencsétlen hiába lelkész tud imádkozni, de nem tud vezetni. De a presbitérium székely, megoldjuk, hát ezt veszünk neki. De nem ez a probléma, orvosi diplomákat is ugyanígy vesznek. És halnak meg az emberek, szó szerint. Ott, ahol az egyik helyen szolgáltam, Fekete Patakon, elmondja a lelkész feleség, hogy néhány évvel ezelőtt az ungvári kórházba szült egy magyar édesanyja, és egy nappal a szülés előtt azt mondja neki az orvos, hogy hát el kell venni a magzatot. Egy nappal a szülés. Miért? Hát nincs vastag bele. Tetszenek tudni, mit mondott neki ez a magyar anya? Pedig ez nem székely, ez egy szelid vonulat, ugye a kárpátaljai magyarok szelidek hozzánk képest. Azt mondja, hogy addig megyek, amíg majd veszek vastag belet a gyerekemnek. Majd találok valahol, ezt mondta az orvosnak. És ott ült a fiú a templomban egyébként, akiről szó van most. Tehát megszületett. Volt valami gond, valamit valóban kimutatott az ultrahang, de volt vastag bel, és megszületett, és a többi. Tehát ilyen közegben élnek ezek a testvérek. Az a falu, tehát egy kicsit idealizáltam eddig Kárpátalját, mert valóban ébredésszerűség van, ahhoz képest főleg, ami nálunk van, teli templomokban szolgálok mindenfele. De hát az a falu, ahol szolgáltam, élő sátánizmus van, okkultizmus van, öngyilkosságok vannak, meghalt, de ezek gyülekezeti tagok, ugye? Meghal az atyafi, hozatnak valami okkult vezetőt, aki a síron mond ilyen-olyan fekete szertartást, hogy kiderítsék a dolgokat, pusztulnak, halnak meg, depressziósok, stb. Gondok vannak, bűnök vannak, bajok vannak az egyházban. Azt mondja a fiatal kollega, hogy amikor oda helyezték, akkor hetekig alig tudott prédikálni a gyülekezetben. A mamikák mormolták ott is az okkult babonás imáikat. Rosszul voltak, feszültség volt. 10-15-en el is maradtak, aztán hála Istennek áttörés is van, hitrejutások, megtérések és a többi. Tehát új lappal küldöttként az emberekért. Hát hogyan? Hát úgy, hogyha átmegyünk mi ezen a megtisztuláson, mert akkor utána már Persze kell nagyon a teológia, kellenek bibliaiskolák, sok minden kell, de aki átélte Isten szabadítását, a következő másodpercben ezt képviseli. Ezt képviseli. Az már küldött, az már misszionárus. Úgy, mint a samáriai asszony. Találkozik Jézussal, Jézus lehetett volna beszélni, most ásványvíz, vagy a helyi vezetékes vízről van szó, melyik a jobb. Sok minden, időjárás, egyház, pénzügyek, árfolyamok, Samária, zsidók viszonyos. Sok mindenről lehetett volna beszélni, és Jézus azt mondja, akkor hívd ide a férjedet. Mert Jézus nem szadista, nem bántani akarja ezt az asszony, csak tudja, hogy ez az asszony életének a fő gondja. Hogy nem tud betelni, hogy szomjas, és újra megszomjazik, és zaklatott, és feszült, és tudja Jézus, hogy anélkül blabla az egész, hogy beszéljünk élő vízről, őszintén Isten előtt, hát legyünk áldottak, stb. Ha ez az asszony nem néz szembe azzal, hogy a hatodik pasit fogyasztja, hogy a hatodik férfival él, és nincs rendben az ő életében ez az ügy, ezt rendezni kell, Istennel, Isten előtt valóban, az ő ereje által, és akkor meg fogsz gyógyulni. És akkor az asszony azok közé megy azonnal misszionárusként, mindenféle képzés nélkül. Csak a lényeget mondja. Mit mond? Ez az ember nekem mindent megmondott, és ő a Jézus, és Jézust hirdeti, és olyan hitelességgel és erővel, hogy ki is viszi az embereket Jézushoz. Küldöttként, tiszta lappal az emberekért. Még egy példát hadd mondjak, ami megint csak nagyon mélyen érintett. Egy erdélyi közösségben voltam, 150 fiatal, jéghideg templomba egy egész hétvégén együtt, és mellettem szolgált egy református lelkész, és elmondja, hogy ő 6 éve volt már lelkész, református lelkész, jó parókiája volt, jó fizetés, gyerekei, egészség, asszony, autó, minden. De egy reggel megírta a búcsúlevelet. Letette a lelkészhivatal asztalára. Ez 9 évvel ezelőtt volt. És beült a Trabantba, hogy neki megy a világnak. Hát ő így mondja, hogy neki megyek egy tírnek, ugye egy kamionnak. És valahogy mégis úgy alakította az Úr a dolgokat, hogy nem ment neki egy kamionnak. Vannak sötét, elkeseredett, nehéz pillanatok sokak életében, persze. És aztán olyankor az angyalok is küzdenek, minden, folyik a küzdelem. Valahogy tovább ment, mert tudta ő, hogy van Berekfürdőn egy lelkész konferenciát, ott oda megérkezett estére, magyarba, ugye így mondják, magyarba, Magyarországon, leült a hátsó sorba, folyt az evangelizáció. Pap László pomázi református lelkész evangelizálta a papokat, 3 hét múlva meghalt nyirokrákban. De ő ezt ott el is mondta, hogy finisben van. Elvesztette a feleségét, nyirokrákos, stb. De hirdette a szabadulás evangéliumát. És ez a lelkész hátul leült, fáradtan, szkeptikusan, és elkezdett egy kicsit gondolkodni, hogy hogy van ez? Nekem megvan mindenem, ami az ige hirdetőnek hiányzik. De neki van valami olyan, ami nekem nincs, meg pedig mindketten református lelkészek vagyunk. Mindketten, értjük testvérek, ez az, amit Jézus mondta, hogy ketten vannak a mezőn, ketten vannak a presbitériumban, ketten vannak egy házasság, egyik felvétetik, másik ott hagyatik. Erről az Úr Jézus komolyan beszél, hogy legyünk észnél, gondolkozzunk őszintén, ugye Isten előtt. És ezt gondolt, hát ketten vagyunk. Hát neki van egy olyan többlet, amit én nem ismerek. Nem tudom, nem ismerem. És azt mondja, hogy elkezdett az ige szólni hozzá, eltűntek a kollégák, már az ige hirdető is, és tudta, hogy neki Isten szól, Isten beszél hozzá. Isten tisztelt után szobába mentek, letérdeltek, azt mondja, 5 perc múlva nekem is megvolt az, ami eddig neki volt csak az ige hirdetőnek. Hát ez az, ezt kérdezi meg Isten, megvan-e neked ez, testvér, a szabadulás öröme? A szabadulás öröme, a bűnbocsánatnak az örök öröme, amit senki nem vesz el, és nem vehet el. Aztán hazament, egész másképpen, Erdély, magyarok vagyunk, reformátusok vagyunk, együtt vagyunk, szeretek én is ott lenni, szól az ének, sok teli templom, és a többi. De bizony ott a harag, a gyűlölet, sok minden, baráznaságot is, pornográfia, drog, alkohol, stb. Minden, Kárpátalján is. Úgy fájt a szívem, most, hogy most terjesztik el a kárpátaljai diszkókban a füves cigarettát. Ez most megy például. Minden. És hát mit néznek, szerencsétlenek? Mert ez van ingyér. M1, TV2, RTL klub. Mocskos szentcsatornák. Az anyaország ajándéka. Megmondjuk nekik, hogy ti nem kelletek, de a mocskunkat odaöntjük rátok. A szennyvíz csatornát. Délutáni pornókat, és sok mindent, sok hülyeséget, hazugságot, mellébeszélést, anyagiasság, reklámok, ugye csíbó, ugye nincs több a csíbónál. Tényleg? És ezt el is hiszik. Őrület. Ezt adjuk nekik. Hát Bódis Miklós református lelkész 6 évi szolgálat után megtért, megszabadult. Átokból áldás lett. Átokból áldás lett az élete. Hazamegy, elkezdett evangelizálni, bolondnak tartották, megőrült. Eddig normális volt, olyan, azt mondták, hogy kedves, vicces ember voltál eddig Miklós. Most mi a baj? És kezdtek megtérni a reformátusok. Azt hiszik sokan testvérek, hogy meg vannak keresztelve, konfirmáltak, be vannak írva, ülnek templomba, üdvözülnek. Nem igaz. Ez nem. Minket ezek nem üdvözítenek. Minket az élő Jézus Krisztus tud üdvözíteni. Aztán följelentgették, aztán végsősoron kapott egy fegyelmit, úgyhogy elhelyezték a Zsilvölgyébe, Retyezátba, tiszta román helyre, olyan helyre, ami elrománosodott. 1700-as években még voltak magyar református gyülekezetek, azóta elromános. Azt mondja Miklós, 5 gyülekezetem van, ebből 3 templomnak nincs fedele. Toronyból nő ki a fa. Ebben a 3-ban van egy magyar református ez a gyülekezet. Mindegyiknek prédikál több mint egy órát, minden vasárnap. Élő hittel, hallgatják. Ez a 150 fiatal is így hallgatta másfél órán keresztül a tenkei templomban. És de elterjedt, hogy ez egy zűrös fickó, nem nagyon illik őt meghívni, ő meg már úgy ment volna gyülekezetekbe evangelizálni. Hát az nem úgy megy, hogy becsengetek, hogy jöttem evangelizálni. Vagy hívják, vagy nem hívják. Ilyen jelenségről máshol is tudunk, hogy ébredési irányzatokat leprásként kezdi kezelni az egyház. És akkor akadt egy meghívó gyülekezet, eljött a szolgálat napja, leesett a méteres hó, tiszteltes felkészült, imádkozott, nem tudott elindulni. Bement elkeseredve a parókiára. Uram, akadt egy gyülekezet, aki engem meghívott volna, és nem tudok elmenni. És akkor kinéz az ablakon, meglát 2 nagy román mócot, férfit. Valami baj van, mi lesz ebből? Kiment hozzájuk hóesésben. És azt megszólal az egyik, hogy Frátre Miklós, a románul, jöjjön át a vaskapun túra, és hirdesse nekünk az evangéliumot. Beültek a 17-es Dácsiába, havazásba, vaskapun, tehát a dél Erdély. És be román faluba, azt mondja, hogy olyan hideg volt, befagyott a bóden. Csoda, hogy oda gurultak még a kultúrház elé. 200-300 ember várt a kultúrházban. És azóta járja román templomokat, kultúrházakat, 200-300 ember együtt. Térnek meg az emberek. Felesége viszi a szintetizátort. Lefordították az evangéliumi énekeinket. Mutatta, fantasztikus volt látni románul ezeket a mi általunk ismert énekeket. És áldássá válik ez az ember. Pedig a magyar egyház egy része azt mondja, hogy mi közünk a románokhoz. Elég bajunk van tőlük, miattuk. Hagyjuk, építsük a magunk is. Na hát ez nem igaz, ez hazugság, ez tévedés. Ez egy csodálatos példa. Mit jelent az, amikor megkapja az ember a tiszta lapot? Akkor fog tudni mit mondani, nem fog hebegni, habogni. Nem fogják azt mondani, hogy tiszteletes úr imádkozzon, mert ő tud. Hát mi az, hogy ő tud, és a többi? Őrület. Akkor tudok mit mondani az unokának. És nem csak azt mondom neki, hogy konfirmáltál-e, mert fogsz kapni ilyen ajándékot. Nem csak azt mondom, hogy járjál templomba, mert a nagyszüleid is jártak. Hát ez nem evangélium. De az unoka azt látja, hogy az ige, Isten ereje, Isten jelenléte, hogy befolyásolja minden bűne, törékenysége, gyengesége, betegsége ellenére is a nagymamát, vagy az apját, vagy az anyját.
hogy ezek meg tudnak térni közben, hogy ezek küszködnek, hogy ezek nem igazolják a bűneiket, hogyha gyászhírt hallanak, vagy betegségről, bármiről hallanak, akkor megpróbálnak evangélium módon reagálni, és a többi. Ez ige hirdetés. Ezt látja az unoka, ezt látja a környezet. Akkor tudok mit mondani. Akkor tudom, hogy miért élek, miért ébredtem föl reggel. Tehát szánjátok oda testeteket élő és szent áldozatul, amely tetszik az Istennek. Ne igazodjatok ehhez a világhoz. Nagyszülősön jártam egy héttel ezelőtt, kárpátaljai, elszlávosodott volt valamikori magyar város, vagy 20 000 laknak, nagy része ukrán, ruszin, román, cigány, 3 000 magyar, belépünk a református, tehát épülnek a mindenütt ott is, épülnek a nagy pravoszláv templomok, arany, ezüst, tornyokkal, mindenütt, ahol 5 ukrán család van, ott már az ukrán állam adja hatalmas pénzeket, erre van pénz, ugyanígy van Romániában is. Na, belépek a templomba, faltól falig emberek, ugye 4-500 magyar református testvérünk, és ülnek az első sorban német evangélikus vendégek. És már előtte beszélgettem velük, és kiderült, ugye, hogy kérdezte ott egy kárpátaljai német lelkész, hogy hát a ti gyülekezetetekben hányan járnak templomba? Hát 25-en. De egy hónapban egyszer 80-an, 100-an is vagyunk. És hát hány tagja van a gyülekezetnek? Kérdezi ártatlan ez a nagyszülősi magyar református testvérünk. Azt mondja, hát 2000 tagja van. És akkor megáll a levegő, hogy és akkor 25-en járnak? Egyébként ugye ott német evangélikus templom olyan a márvány, hogy a légy is elcsúszik rajta. Szóval minden rendben van, és teológia, és a prédikáció tökéletesen föl van építve, és le van írva, alig bírja elolvasni, nem tudja, hogy mit mondjon, de hát benne van, hogy Bonhoeffer, meg Ézsaiás, meg mond ilyen szavakat, de nincs benne ige, nincs benne üzenet, az nem kenyér, már az ebédnél nem emlékszik rá senki, senkit nem ütött szíven, mindenki úgy megy haza, hogy jött, és a többi. És akkor csodálkoznak, hogy 25-en, meg Norvégiában ott is járhattam, testvérek, egy csodálatos ország, csodálatos vidék, szeretik a művészetet, az erdőt, mindent, üresek a templomok, nagy evangélikus ország, üresek a templomok. Tudom, és elhagyták az Istent. Most még úgy elvannak, mert az áldás következményeiben élnek, éldegélnek. De ma bemondja a Kossuth Rádiát, nagyon szíven ütött, nagyon fáj, hogy a Norvég Evangélikus Egyház, ott több ezer belmissziói helyi kis egyesület van, mondta Terrai László, és nyilván nem mindenki hagyta el az Istent, de az összkép nagyon rossz. A nyugattal ez a baj, hogy még a gyümölcsökből élünk, a hit gyümölcseiből, de már lényegileg belül rágja a féreg az egészet. És akkor mondom a nagyszülősi templomba, hogy német összefüggés, aztán itt van a kárpátaljai teli templom, de mondom, ne örüljetek testvérek, mert szerintem nagyszülősön még vannak egy páran, és a többi, és nem az az érdekes, hogy most itt hányan vannak a templomban, hanem mondjuk tekintsünk csak Kínára, ahol naponta 25 000 térnek meg, és nem győzik, nem tudnak templomokat építeni, és teológiákat létrehozni. Egyszerűen csak az van, hogy folyik az evangélium, és térnek meg emberek. És a finn média konferencián kivetítettek egy kínai parasztembernek a képét. Ugye Pilis Csabán láttuk, hallottuk, 3 osztályt végzett el csak a bácsi, és az elmúlt 10 év alatt, nem tudom, 10-15 gyülekezet növekedett körülötte, és a Finn Rádió Misszió rádión keresztül csinálja bibliaiskolát, a teológiai képzést, nem győzik képezni a sok-sok megtért embert, de gyülekezet van, megtérés van, és ott nem azokról beszélgetnek, amiről mi múlt héten Ré Fülöpön a lelkész konferencián, hanem arról, amiről itt az első ige szólt, hogy őszintén Isten előtt, és mi lesz velünk, és hogyan tovább, és van-e megtérés, van-e szabadulás, van-e gyógyulás. Mert ha nincs, akkor nincs mit mondanunk. Akkor jön a liberális sükedduma, akkor jön egy liturgiai reform, aminek lehet, hogy vannak pozitív elemei, de megint csak nem értjük, hogy miért erről beszélünk. Ez a legfontosabb dolog. És nincs ébredés, összejönnek keresztények, imádkozni kéne, nincs imádkozó. Olyan besült, beteg, fáradt módon vagyunk sokszor együtt. Na de hát ezek az igék pont ezért szólnak, hogy ez ne így maradjon. Tehát szánjátok, ne igazodjatok a világhoz, változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata. Mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes. És itt aztán kérem, hogy aki meg tudja tenni, majd még olvass el a 12. fejezetet, konkrét dolgokat felsorol aztán az apostol, hogy mi mindent kéne tenni, ki hogyan adta és kapta az Úrtól, buzdító buzdításban, adakozó szerénységben, és a többi. Tegyétek, csináljátok azt, amit az Isten rátok bíz. Az elmúlt években különösen is próbálom keresni, figyelni Isten akaratát abban, hogy itt a mi nyugati világunkban, Európában, Magyarországon is, hol cselekszik, mit tesz az Isten? Tényleg úgy kell lenni a dolgoknak, ahogy van, sok helyen? És nem tudják a gyülekezetek, hogy ezzel a rettenetes korszellemmel, nagy nyomással mit kezdjenek, és hogyan tovább, és miképpen, hogy te lehet kilépni az emberek közé. És azt látom Magyarországon is, mert vannak, Ukrajnában is egyébként, mert vannak, és Nyugat-Európában és Amerikában is vannak megéledő gyülekezetek, megújuló, feléledő irányzatok. És ez izgatott mindig, mit a lényeg, mi ennek az alapja, fedezete. És felekezetektől, mert ebben van bizony katolikus, tehát a megújulási irányzatokban, katolikus, református, evangélikus, pünkösdi, mindenféle vonalon vannak megújuló közösségek, egyházak, gyülekezetek. Szebik püspök urat az döbbentette meg, hogy elvitték őket gyülekezetekbe, és elviszik Brémában egy evangélikus gyülekezetbe, és nem azt látta, amit szoktunk látni, hogy 25-30 vagy éppen 80 testvér ott van, elmegyünk, meghallgatjuk, kicsit szomorúak vagyunk, és semmi nem változik, megyünk, nem, hanem egy brémai evangélikus gyülekezet, és több ilyen van, több százan együtt vannak egész nap. Mindenki szolgál, be vannak vonva a liturgiába, közösségek vannak, csoportok, gyerekcsoport, asszonycsoport, imaközösség, együtt ebédelnek, délután folytatják, és akkor hazajön a püspök, hogy gyorsan meghirdeti a munkatársképző tanfolyamot Pilis Csabán, jövő héten kezdődik el, engem is hívott ebbe a szolgálatba, és 80-an jelentkeztek most a mi gyülekezeteinkből, több mint 40 diplomás is, és nem diplomás, teljesen mindegy, mert érzi a püspök, hogy hát ez így nem jó, hát kevés, a lelkész egyedül van, kevés, és a többi. Tehát milyen alapelvek vannak? Bizony azok az alapelvek, ahol megújulás van, ott bűnismeret van, Szentlélek általi bűnismeret van, bűnbánat van, sírás van, fájdalom van, összetörtség van, amiből az Úr aztán hoz ki valami újat. Elmondt egy ilyen konferencián, én is voltam egy ilyenen, Stuttgartban 10 000 nagyrészt evangélikus egyházi vezetőnek szólt ez a konferencia, még 2000-en nem fértek be a csarnokba, egy másikba átvitték videóláncon még 2000 embernek ezt a tapasztalat, mert érzik, a német egyház is érzi, hát évente több százezren lépnek ki az egyházból, stb. Még funkcionálnak a dolgok, de életszerűség, megtérések, stb. Nem nagyon vannak. És akkor látják, hogy például ebben a közösségben vannak, hát akkor hallgassuk meg őket. És sok mindent elmondhat, nincs rá időnk, de előáll egy őszhajú lelkész, szombat délelőtt záró alkalman, híres nagy tanító, könyveket ír, és lelkipásztor. És átélte Chicagóban ebben a gyülekezetben a nagy ébredést, az ő szolgálatát is az Úr megáldotta. És aztán hűtlen lett, megcsalta a feleségét, összeállt valakivel. És hát ott még figyelik a bibliai dolgokat, nálunk ezt lassan már kitüntetjük, de ott azt mondták neki, hogy nem folytathatja a szolgálatot. Így nem folytathatja. Összetört teljesen sok minden miatt, és az ő szolgálatának a címe egyébként az volt a második szansz. Tehát az, amikor Péter otthagyja az egész ügyet, elkeseredik, stb., és aztán csuromvizesen odaborul Jézushoz, hogy itt vagyok, Uram. Nagyon sajnálom, nem így kellett volna ennek lennie. Nem így kellett volna, de itt vagyok megint. Tehát ez a második szansz. És ezt ez az ember elmondta, nem büszkélkedve, stb. Őszintén, komolyan mondom, 9000, sőt 11000 egyházi vezető előtt, és átment egy nagy megújuláson, megtérésen, helyreállt a család élete, és hát Isten visszaengedte őt a szolgálatba, és aztán elmondta azt ott a csarnokba, hogy ők ilyet nem gyakorolnak a gyülekezetükbe, de most Isten szent lelke úgy indítja őt ott Stuttgartban, hogy felajánlja azt, hogy azok az egyház, ott lelkészek, hitoktatók, apác, diakoniszák, sokan voltak, így akarnak Isten elé borulni, megújulni, azok jöjjenek előre, és fognak imádkozni. És hát több százan mentek, és újultak meg, újították meg az életüket, és nyilván olyanok is, akik a helyükön maradtak, és idegen tőlük egy ilyen forma. Tehát erről van szó, és akkor lehet bármiről gondolkodni, lehet álmodozni, szolgálatokról, teológiák, képzésről, stb. De addig nem, addig hazugság, addig Isten bosszantás. Felingereljük az Urat olyan dolgokkal is, amelyeket az evangélikus életben is sok helyen megengedünk. Ezekkel felingereljük az Urat, és magunkra vonjuk Isten haragját és Isten ítéletét. És ez nem Isten tisztelet, ez Isten gyalázás. Tehát ezeket ki kell mondani, meg kell bánni. És aztán ezeket az embereket elkezd az Isten használni. Ezekből lesznek kenyér, és lesznek bor, lesznek táplálék, lesznek gyümölcsei. Lekapnak új szövetségi látást. Nem az ószövetségi papsághoz térnek vissza, hogy minél több felszerelés, közvetítő vagyok, forgolódok, és ti vagytok a pleszmek, akkor tudja a falu, hogy a tiszteletes úr parázna, vagy alkoholista, vagy gyűlölködő, vagy a felesége pletykafészek, stb. Nem hiteles. Tehát amíg nincs megtérés, nincs megújulás, addig ne játsszuk el a papokat. Az újszövetségi gyülekezet együtt volt lélekben, szellemben, valóságban, élő igét kaptak, megtérések voltak, ezeket egymásnak elmondták, és ez volt a liturgia. Isten csodálatos dolgairól nem győztek egymásnak beszámolni. Tehát ez a lényeg. Aztán természetesen mindennek kell, hogy legyen rendje, szépen elkészíteni a formai dolgokat is, de ez, tehát tiszta lappal szolgálni az emberek felé egyszerűen nem lehet, nem szabad másképpen. Imádkozzunk. Drága Urunk, Úr Jézus Krisztus, köszönjük, hogy a Te nevedben lehetünk itt együtt. Köszönjük a Te megszólító igédet, köszönjük, hogy Te, mint áldott orvos, igazat mondasz, a Te diagnózisod igaz, sőt, egy töredéke annak, ami a valóság. És valóban, ahogy hallottuk, Te dönthetnél úgy is, hogy eltakarítsd ezt a társaságot, a nyugati világban élő egyházat, amely nagyon hasonul a világhoz. Mi is ugyanazt a dallamot vesszük fel sokszor. Mégis ezt a napot is tőled vesszük, tőled kapjuk a mai igéket is, és tudjuk, hogy küzdesz, harcolsz, érettünk, hogy ne adjuk föl, hogy meg tudjunk térni. Köszönjük, hogy amit nem tudunk, akár csak most is imádságban elmondani, a Szentlélek segít nekünk. Kimondhatatlan fohászkodásokkal könyörög érettünk is, akik itt ebben a teremben is együtt vagyunk. És köszönjük, hogy az Úr Jézus, mint mennyei főpap is közben jár, érettünk. Urunk, köszönjük a keresztet, köszönjük, hogy testedben magad vitted föl bűneinket, fájdalmainkat, betegségeinket, gyalázatos dolgainkat, egész átkos, nélküled való életünket a fára. És köszönjük, hogy ha hittel nézzünk a keresztfára, van bűnbocsánat, van szabadulás, van gyógyulás, van helyreállítás, és akkor lesz misszió is. Urunk, kérünk, ne hagyj magunkra. Fogadj be minket a Te uralmadba, a Te országodba, hogy legyen áldás rajtunk, áldottak legyünk, és áldás közvetítők. Amen.